magának is rendben szóval,
hogy nem tudom, hogy tudom, hogy nem lényeg, de azt már is jövőre nem
lehet. Okán kerül.
Kuti vácsállam, pánul, nagyája tigrém, jött kitártam, ahol van érési úrom, nina tárnam.
Tömessés, kambán, meg is gyűjtött rendben, beszorultam, rúltam, szabdázsdám, urkurimat, ringostaráltam, ráthákon, mongirigaram, ahol rájuk elmádaláltam, traktóljátszám, patitáltuk, olyan sírjúrom, tennet oszni. Köszönöm szépen. Nagyon különleges alkalom ez a mai. Ugye Csétan Cseritának a 400. megírásának 400. évfordulóján a történő megemlékezésünk zárul le ezen a leckével az utolsó néhány fejezet az Angyalinából. Igazából nem nekem kellene itt tőlem, hogy erről beszéljek. Meg fogunk idézni Krisnadaszka Virázs Gosvámitól, aki kinyilvánítja, hogy ezekről az eseményekről, történetekről, amelyről a Chaitanya Charitamrita Angyalilának ezek az utolsó fejezetei beszélnek, ezzel olyan személyek tudnak igazából számot adni, mint Svarudanodár Gosvámi. Ugye természetesen nem vagyunk ebben a helyzetben, de a Vaisnavák szolgálatára megpróbálunk néhány olyan szót mondani, ami hát Krisnadaszka Virázs Gosvámi-nak a szavai, Chaitanya Mahaprabhu szavai és a lelki tanítómestereinké. Amiről én most beszélni fogok, ez a Chaitanya Charitamrita Angyalila 14-től 20. fejezete, ami egy eléggé különleges része, Chaitanya, mindegyik különleges, de ezek azok a részek, amelyek viszonylag nehezen is érthetők, és viszonylag ritkán beszélünk róla, róluk nyilvános előadásokon, hanem templomi leszképen, vagy akár egy városi programokon különösen nem. Mert olyan témák, amelyek rendkívül belsőségesek, és gyakorlatilag Rádhá és Krisna Vrindávani kezdteléseihez hasonlatosak, igaz, hogy egy más aspektusban. Ahhoz, hogy megértsük ennek a Chaitanya Charitamrita ezen a részének a jelentőségét, egy kicsit vissza kell térnünk Chaitanya Mahaprabhu megjelenésének az okaihoz. Igazából én nem fogok olyan részletesen beszélni róla, mert Mahanaya Nataji is, és már is előttem szóló kiváló vajsnavák mind említették ezt, és beszéltek róla. Minden egy fontos jelentősége. Ugye hát már mindegyikünk tudja, hogy Chaitanya Charitamritában olvastuk, hogy az Úr Chaitanyának voltak megjelenésének külsődleges okai. Ugye ott már általánosságban azt szoktuk mondani, hogy a Harinám Sankirtan, a jógadalom, szemnevek éneklésének elterjesztése, Krisna tudat prédikálása, és aztán voltak belső okai, belső bizalmas okai, ami így mondja Bhaktivinoda Thakur, hogy gyakorlatilag az Úr három személyes egyéni motivációja volt. Ugye ez a három, hát mindannyian tudjátok. Az első ugye, hogy megízlelje Srimati Rádharáni helyzetét. Ugye ő maga Krisna, saját maga, mindig baktáival való kapcsolatában boldog, és örömet okoz neki, ezért örömet okoznak a kedvelések, de a bakták mindig azt ő is látja, és hát sokszor bakták is tapasztalják, hogy bakták mindig nagyobb örömet tapasztalnak ebből, mint maga Krisna, és akkor ezt akarta felfedezni egy kicsit Krisna, gyurcsépanyaként. Aztán saját transzcendentális helyzetét is szerette volna jobban megérteni, megismerni a saját transzcendentális tulajdonságait. És aztán a harmadik ilyen belsőséges ok az volt, hogy megértse Srimati Rádharáni milyen boldogságot tapasztal akkor, amikor vele való kedvelések során amit tapasztal, vagy a tőle való elkülönülés, amit tapasztal. Ez megint egy misztérium hétköznapi emberek számára. Hogy lehet boldogság a szenvedés. Mert hát azt látjuk, majd ugye erről sokat fogunk beszélni, hogy gyakorlatilag Srimati Rádharáni és a Brijbászék, amint Krisna elhagyt a Vrindávant, amitől kezdve tulajdonképpen szenvedtek. És aztán azt megértem, hogy hogy lehet ez az odaadó szolgálat legmagasabb emberi aspektusa, ez megint egy misztérium a hétköznapi emberek számára. Jó, tehát ennyit így bevezetőként. És a Chaitanya Mahaprabhu az e-világi megjelenése alatt ezt a háromféle célt, bensőséges szét és a külsődleges okokat, ami miatt ő megjelent az anyagi világban, ezt egyiket a másik után mindig beteljesítette és mindig szolgálta ezeket az okokat. És természetesen a földi tartózkodásának ideje legvégén, az utolsó években már leginkább a bensőséges okok felé fordult, és annak a beteljesítésével foglalkozott inkább, vagy ugye ahhoz vonzódott leginkább. És mielőtt belevágnánk ezekbe a kezdelésekbe, ezekbe a hangulatokba, amiről ez a pár fejezet beszél, egy kicsit tekintsük át azt, hogy Chaitanya Mahaprabhu, amikor itt volt ebben a világban, akkor körülbelül mikor mit csinált. Csak néhány évszámot mondok, csak azért, hogy ugye helyre tudjuk rakni ezeket az éveket, amikről most beszélni fogunk. 1486-ban született, és 24 éves korában 1510-ben vett szannyászt, és gyakorlatilag onnittől kezdve ő elhagyta Navadvipát, és elutazott Puriba, és utazgatott ugye Vrindávanba, Dél-Indiába, sok helyre. És tulajdonképpen ez 1516-ig, 6 évig tartott, és 1516-tól ő 18 éven keresztül Puriban tartózkodott, amitől kezdve nem hagyta el Jagannath Purit egyáltalán. De még ennek a 18 évnek is volt 6 éve, amiben ő viszonylag kifelé fordulva arra inspirálta a híveit, hogy terjesszék az ő mozgalmát. Ugye ezekben az időkben utasítására, ugye Rupa Goswami megérkezett Vrindávanba, ugyanebben 1517-ben Raghunath Das Goswami érkezett meg hozzá Puriba, hogy tanításokat fogadjon el tőle és máshol is Navaktól, és 1518-ban Szanátana Goswamit is a Vrindávanba küldi. Gyakorlatilag 1522-től 1534-ig, tehát volt egy utolsó 12 év, amikor az Úr Chaitanya szemmel láthatólag elfordult a külsődleges tevékenységettől. Gyakorlatilag persze ugyanolyan fontos volt neki minden, a mozgalmának a terjedése és a bakták inspirálása, de ő ezekben az égen 12 évig, egy 12 évben így elkezdett főleg a három belsődleges célja felé, illetve megjelenésének oka felé fordulni, és aztán különösen ennek a 12 évnek az utolsó néhány éve, az, ami teljesen sokszor megdöbbentő, sokszor mondják azt, hogy nagyon különleges, azt is mondják, hogy érthetetlen, misztikus keftelések történtek a 12 évnek az utolsó szakaszában. Gyakorlatilag a 14. és a 20. fejezet között a Krisnadász Kaviráj Goswami ezekről az időkről beszél részletesen. Ami egy fontos dolog, hogy ezekkel a fejezetekkel kapcsolatban, hogy nagyon érdekes, hogy olyan sok góra lila, mint a korábbi fejezetekben, akár az Antya Lila első előtte lévő részében, akár Madhya Lilában, hogy nincsen benne, hanem főleg Krisna, Ráda Krisna lila van benne, mert Chaitanya Mahaprabhu teljesen abban a hangulatban volt, és amikor ugye ez a befelé fordulás az azt jelentette számára, hogy ő ebben a Gópi bárban, Simati Rádaránként, vagy ugye néha csak idézőjelmetően egyszerűen Gópiként, Ráda Krisna örök társaként azokkal az érzésekkel viselkedett és gondolkodott. És ebben az időszakban más baktákkal való kapcsolata is leredukálódott, és a lehető legtöbb időt Szarudamadár Goswaminak, és Ananda Roynak és a természetesen Gólyának a szolgálnak a társaságába költötte. Aztán persze Szarudamodár és Ananda Roy, majd látjuk később, hogy az ő szerepük az volt, hogy fenntartsák az Úr Chaitanyának ezt a fajta hangulatát, akkor is, amikor teljesen a külső tudatánál volt. Persze, hogy egyszer Sírási Valószámi Maharaj magyarázta, hogy Govinda ezt egy nagy akadálynak tekintette. Ugye, amikor már megjelent Ramananda Roy és Szarudamodár Goswami, akkor már csak úgy idézőjelbetével fogta a fejét, már meg invaliba lesz. És meg Govinda más hangulatban volt, ő neki az Úr Chaitanya épsége és nyugalma volt a célja, és a feladata számára az volt az ideális, hogy neki védelmeznie kellett, gondoskodnia kellett az Úr Chaitanyáról. Tehát 11. és 20. fejezet erről az időszakról beszél, amiben főleg Govinda csak a fejét fogta, és ilyen témák, csak felsorolom a fejezetek címeit, hogy ilyen témákról lesz szó, amit már a fejezet cím is a rendkívüli, különleges jellemét mutatja ennek a Chaitanya Charitamrita ezen részének. Ugye a 14. fejezet, ugye azt jel, az a címe, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhu Krisna távollétének fájdalmát tapasztalja. 15. fejezet, amikor az Úr Chaitanya transzcendentális őrültségéről beszél Krisna Dász Kaviráj Gószvámi. 16. fejezetben Chaitanya Mahaprabhu megízleli Krisna ajtaját megtagadt. 17. fejezet az Úr Chaitanya testének átalakulásáról, extázisban történő átalakulásáról szól. Aztán 18. fejezet az Úr kimentése a tengerből. Ugye ezek már azért úgy utalnak az egész helyzet és hangulatnak a rendkívül különleges jellegére, és 19. fejezetben az Úr Chaitanya Mahaprabhu felfoghatatlan viselkedéséről ír Krisna Dász Kaviráj Gószvámi, és a 20. fejezetben a siksásnak fejezet. Ami, mondom majd a végén, hát nem tudom, meddig van ez recke?
850.
Hogy nehezebb esik, nem most beszélni róla, de majd ugye ez a 20. fejezet, akkor az előadás végén eltűnt néhány szót ennek a különleges szerepéről, hogy a 20. fejezet ez a siksás takarítmányról szól. Chaitanya Mahaprabhu ezt magyarázza Krisna Dász Kaviráj Gószvámi a 15. fejezetben és a 18. fejezetben, és hogy alapvetően háromféle tudatállapotban volt a megjelenésének az ideje alatt. Ugye ez a külső állapot, ez a bárkja csitta, ez a külsőleges tudatállapot, ami egy hétköznapi tudatállapotot már amennyire Istennel kapcsolatban hétköznapi tudatállapotról lehet beszélni. Tehát az a tudatállapot, amivel ő kommunikált a baktákkal, amivel a valóságot érzékelte a környezetében. És aztán a második, ez így fogalmazza meg Artha bárkja tudatállapot, Krisna Dász Kaviráj Gószvámi, hogy félig külső, félig köztes tudatállapot. Ez a bakták akkori megélése alapján az egyik legérthetetlenebb helyzet volt, mert hogy Chaitanya Mahaprabhu úgy beszélt, mint egy őrült. Ki az, aki van itt valaki, aki most van először ilyen előadáson? Így mondjuk, egy őrülthöz hasonlított, és az ég felé tekintve, az ég felé nézett, és gyakorlatilag senki nem értett semmit abból, amit mondott, mert ő félig ebben a belső bálványában, félig eredeti, úgymond Krisna, vagy Rádhá mi voltában volt jelen, és aztán félig pedig a külsődleges tudatállapotban, amikor ez általában akkor szokott történni, amikor Chaitanya Mahaprabhu ehhez az eszméletlenséghez hasonló tudatállapotból fölébresztették a bakták, és akkor hirtelen nem is tudta, hogy most milyen helyzet, egy pillanattal ezelőtt még a Govardhan helynél voltam, most meg itt vagyok a bengáli öböl partján, Puriban. Majd erről is lesz egy pár idézetet szeretnék majd felolvasni Krisna Dász Kaviráj Gószvámitól. És volt ez a belső tudatállapot, ami tulajdonképpen leggyakrabban egy eszméletlen, hétköznapi eszméletlenséghez hasonlatos tudatállapothoz hasonlított, amiben ráadásul a testének a fizikai, mert amennyire ugye Istennel kapcsolatban fizikai változásokról lehet beszélni, a testének a alak és forma változásával szokott együtt járni. Szóval gyakorlatilag, amiről most szól, főleg Antya Lila, de ez az utolsó 14 és 20. fejezet közötti rész, ez erről a belső, leginkább az idő legnagyobb részével Chaitanya Mahaprabhu a belső tudatállapotban volt, dominánsan. Dominánsan, meg ez a köztes tudatállapot. De három ott volt, ez volt a domináns dolog, domináns tudatállapota, és ez a belső tudatállapot már elkezdett akkor megjelenni az Úr Chaitanyában, amikor elindult Navadvipból Puriba. Ugye már jóval korábban, ugye ott ennek a történetét már korábban előttem szólók elmondták, amikor egész úton már az Úr Chaitanya kezdte felvenni Srimati Rádarájának a hangulatát, és abban a hangulatban került, hogy Úristen, mikor láthatom már az én uramat, Krisnát, mert hát Jagannath Puri, ugye Krisnának a városa, Jagannathnak a városa. És persze az úton ebbe, ahogy már előttem szólok is említették, az Úr Nityananda segítette is őt azzal, hogy egyrészt eltölte az Úr Chaitanya dandáját, ami ugye a mesternek a pozíciója, meg hogy hagyta magát elzavarni. Ugye, mert hát Dulcsétek, Jönnyitjánanda, vagy Balarán, Balarának nincs szerepe, kettelése Krisna és Rendha és Krisna Vrindában kettelései során. Ő neki van egy külön világa Vrindában. És ugye, amikor a Rátajátra megérkezett, hát biztos, hogy ezt a verset már itt Krisna Dasz Kaviráj Gószvámi is idézi, de a Csétanya Csaritamritának a Madhya Lílájába is olvashattuk, amikor mondta ezt a mindenki számára érthetetlen verset, ugye ez a Széta Parán, a Náta Pályú, ja, hallá, gimadana, de ha nincs úrigén. Ugye, amikor úgy esett Dzsaganát elé, hogy elnyertem végre életem urát, akiért a vágyaim tüzébe égtem. És mindenki érzett, hogy most mi van. De miért énekelte ezt az úrcsétanyát? Mert addig, amíg meg nem látta Dzsaganátot, addig a végtelen szenvedés, transzcendentális szenvedést élt át, azért, mert nem látta az urát, nem látta az Úr Krisnát. Szóval az utolsó évei ebben a hangulatban teltek, és Krisna Dasz Kaviráj Gószvámi kifejezi, 11. fejezetben beszél erről részletesen. Azt mondja, hogy az az érzés, melyet Csétanya Mahaprabhu a Krisna távolléte okozta transzcendentális őrültség során tapasztalt rendkívül mély és rejtélyes. Még a legkiválóbb és legműveltebb ember sem értheti meg. És ezért még bakták is nagyon óvatosan kezelik ezt a témát, és ugye van egy ilyen ki nem mondott protokoll, amit néha persze áthálunk, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Csétanya Csaritamrita, lehetőleg sorban, és a legvégén ugye Antya Lílának ezek a részei, mert egyszerűen rejtelmesek. Ha egy pici anyagi szennyeződés van a tudatunkban, már akkor sem tudjuk tökéletesen megérteni azt, hogy miről szólnak Csétanya Mahaprabhunak ezek a kettelései. Amikor Sri Csétanya Mahaprabhu Krisna távollétéről szenvedett, állapota nem különbözött attól az állapottól, amelyben a gópik kerültek Vrindávanában, miután Krisna maturában megmondja Krisna Dasz Kaviráj Gószvámi. Hát emlékeztek rá, hogy mi történt ott Vrindávanban, amikor Krisna elhagyta Vrindávant. Gyakorlatilag megszűnt az élet értelme. Yasoda anyának, Nanda Maharajnak, a gópiknak, gópáknak mindenkit. Nem akartak enni, nem akartak, semmit nem akartak csinálni, mert nem volt értelme miért élniük. Persze a remény az mindig ott volt, ebben a gópák jobbak voltak, mint a gópik. A gópik idézőjelbe kéved, hangfelvétele nem látszik, azért mondom. Kicsit pessimistábbak voltak, mert lehet, hogy jobban ismerték Krisnát. De a tehén pásztor fiúk, hogy ők még reménykedtek. Hát Lotta Baba történetét mindenki hallotta. Ugye minden mai napig Krisna, ugye mondta neki, hogy Lotta Baba, mindjárt jövök. És Lotta Baba azóta ott ül a góvalban, hogy a szélén is várja Krisnát. És mindig reménykedik. Gópik teljesen ugye a halál szélére kerültek ettől a dologtól. És Csétanya Mahaprabhunak a hangulatával ez tükröződött ezekben a kezdődésekben. Srila Prabhupáda magyarázza, hogy Csétanya Mahaprabhu azért jelent meg, hogy megmutassa, hogy minden élőlény számára az jelenti, a sikerhez vezető legkönnyebb utat, ha elkülönülésben igyekszik kifejleszteni a Krisna iránti szeretetet. Ez a Gaudiya Vaisnava tatvának az egyik különleges eleme, hogy magasabb rendű távollét, Krisna távollétében szolgálni Krisnát, mint a jelenlétében. És ugye hát a guru tatvának is ez természetesen, mert nem különbözik a kettő kapcsolat, a tanítvány és a guru és a tanítvány és Krisna kapcsolata, hogy a távolében való szolgálat magasabb rendű. Mert távolében, ez is nehezen érthető anyagi tudattal, távolében sokkal közelebb tud lenni a szeretett személy, mint közelében. Mert a fizikai testnek és a tevékenységeknek vannak korlátai, de a szívnek, a léleknek, a tudatnak nincsenek korlátai. Hát ezt minden sokkal jobban tudjátok, mint én. Csak ismétlen, amit Srila Prabhupád magyaráz. És aztán magyarázza tovább, hogy Csétanya Mahaprabhu a valós életben mutatta be, hogy hogyan érheti el valaki a Krisna iránti szeretetet, ha azt a hangulatot teszi magáévá, amelyet Srimati Rádarámi tapasztalt Krisna távollétében. Srila Prabhupád magyarázza, hogy ugyanakkor, hogy ez egy nagyon transzcendentális és nagyon elővigyázatosan kezelendő téma, A baktáknak meg kell próbálniuk elsajátítaniuk ezt a hangulatot, hogy így szolgálják Krisnát. Ebben a hangulatban, ebben a vágyakozásban, ebben az elkülönülésben, hogy tanítsák meg magukat először szállodaszerűen arra, hogy vágyakozzanak Krisnára, gyakorolják a vágyakozás és az elkülönülésnek a szimptomáit, persze nem nyilvánosan, itt minden a szívben kell, hogy zajlódjon. Ami segíti előjönni tényleg a transzcendentális tiszta léleknek a szeretetét Krisna iránt. Emlékszem 1994-ben, januárban, vagy februárban, Vrindávanban, a Ráda Damodár templomot látogattam meg egy mangal árati során, és az egyik bakta, Dina Vandu Prabhu, javasolta nekem, hogy menjek egy kicsit korábban, mert amit ott látok, azt nem fogom elhívni. És arra mentem, igazán a 3-4-kor ott csapáztam reggel, és akkor olyan 3-4 óra körül elkezdtek a kis bridge-baszi bakták, a kicsik, óriási bridge-baszi bakták, jönni kis idős bácsikákba, vagyok szaduk. És már jött a reggeli szertartat is ideje, de a templom ajtaja be volt zárva. És elkezdték mondani, hogy hé Govinda, hé Gopal, hé Giridhari. És csak így néhányat néztem őket, néhányuknak a könnyük már kicsordult, annyira nem tudták tolerálni, hogy a templom ajtaja be van zárva. És aztán ez odáig fejlődött, hogy már 5 perccel a kapu nyitás előtt már ott voltak, és kaparták a templom falát. Képzeljétek el. És akkor kinyílt a kapu, a belső ugye Pujjári, aki nem feltétlenül biztos, hogy azon a bhával vagy préma szinten volt, mint akik kint kaparták az ajtót. De kinyitotta az ajtót, és aztán ezek a bakták így betódultak egymás egyén hátán. Mentek, és hogy minél hamarabb ott lehessenek az oltár közelébe, és minél jobban, ugye voltak olyan bakták, akik alig láttak, tehát nem tudom, 70-80 éves kis bakták. És alig láttak, hogy hunyorogtak, és akkor mentek oda egész közel, és kapaszkodtak, hogy minél közelebbre lássák a voltikat. Szóval, hogy ez az, hogy mi nem tudunk utánozni, de a szívünkben ezt a fajta hangulatot meg tudjuk tanulni, ápolni, hogy így vágyni Krisna és Srimati Rádaráni társaságára és szolgálatára. És ebben a hangulatban, a szolgálatnak minden egyes aspektusában ezt a szambógát, ezt a Krisnával való együttlétet tudjuk tapasztalni, miközben tudjuk, hogy most nem ez a Krisna társaságába, de mégis. Hogy ez a szambóga, és milyen másik? Dütramanda. Igen. Szóval ezt az elsőtről szeretete dicsőítette az Úr Csétanya akkor, amikor egyszer Jagannath Puriban, a Garuda sztambánál állt, ugye a Garuda sztamba, az oltárra szemben álló oszlop, ugye Garuda, ugye általában hindu templomokban az Ista Vévata, az imádott istensége templomban, imádott istenségnek a hordozó állata mindig ott van a múltéval szemben, és összekulcsolt kézzel, ott várja a szolgálatot. És ugye hát Krisna, mint egy Vishnu tattvaként tekintünk, annak ellenére, hogy ő az abszolút igazság, legfelsőbb személyisége, minden Vishnu forma forrása, hogy Garuda ott áll, az oszlop tetején, és akkor ott várja, ugye, hogy szolgálhassa Krisnát, hogy onnét nagyon szépen rá lehet látni a multikra, Jagannáthból a Dvébára és Szubhadrára, és az Úr Csétanya is gyakran ugye ott áll, és amit nézte, és számos más bakta is. És egyszer egy idős asszony, egy bakta, annak a hívnek, ez 11. fejezetben írja Krisnadász Kavirács Goszvami ezt a történetet, hogy ennek a hívnek a jegyében, amiről az előbb beszéltem, hogy elkezdett felmászni a Garudasztalmára egy idős néni, hogy lássa, jobban lássa a murtikat, és miközben mászott a Garuda sztambára, az Úr Csétanya vállára rálépett, hogy hát följebb tudjon menni. Hát ha már valaki állott, akkor nyilván kihasználjuk a lehetőséget. Nem tudom, gyerekkoratokban, ifjúkoratokban volt testnevelés, ahol ez a rudra mászás. Ugye, hogy föl kellett mászni, mindenki tudja. Én nekem az volt a legrosszabb sportágam, nem bírtam sose fölmászni. Akkor is nagy testű voltam. És akkor ez ilyen iszonyú szenvedés volt számomra. Hát ugyanaz, most bocsánat a példáig. hogy fölmászni egy Garuda-főre, Garuda-sztemben azért elég széles, hát azért az egy nehéz dolog. Hát ha már ott áll valaki, mindegy, hogy ki, legyen ez az Úristen, legyen az Úrcsépeny, hát ráállok és megyek, mert én Jadonátot akarom lenni. És aztán ott áll Govinda az Úrcsépeny mellett, és rögtön megy a fejére. És rögtön mondta az öreg asszonynak, megszitta, hogy figyelj, hát szálljál már, hát mit képzelsz magadról, hát ráállsz egy az Úrcsépenyének, egy szanyászinek a vállára. Persze, amikor meglátta az idős nő, asszony, azt, hogy mit csinált, hát azonnal leborult az Úrcsépenye lótusz lábért, és esdekelt a bocsánatáért, de hát Govinda jól megszitta. És aztán persze, amikor ezt az Úrcsépenye meglátta, ki az, akit megszidott? Govinda, hát persze. Azt mondja neki, hogy jó, civilizálatlan ember. Ne tűzs meg ennek az asszonynak, hogy felmásszon a Garuda sztambára, hadd gyönyörködjön az Úr Jagannáth kedvére. Sri Chaitanya Mahaprabhu az asszony heves vágya látán így szólt, az Úr Jagannáth engem nem látott meg ilyen sóvárgással. Ó, milyen szerencsés, imádkozom a lábánál, ahogy az asszony lábánál, hogy adjon nekem abból a heves vágyból, amelyel az Úr Jagannáthát akarja látni. Ez volt az Úr Chaitanyának a hangulata. Ugye ez egy fontos dolog, hogy egyrészt az Úr Chaitanya ebben a hangulatban volt is látszólag, hát nem hogy látszólag, teljesen, ő teljesen elveszett ebben a hangulatban az Úr Jagannáthtól, az Úr Krisnától való elkülönülésben, és meg fogjuk látni, hogy mennyire. De ugyanakkor ezek a kettelések, ezek, ugye ezt ő meg is tudja csinálni telfoghatatlan hatalmánál fogva, hogy ezek tanítások a számunkra. Szóval tanítások, hogy, mert ez a léleknek az eredeti helyzete. Ugye amikor azt mondjuk, hogy lélekre, ugye a gyánával, a tudásunkkal, még néha gyániként és nem baktaként, hát igen, a lélete tulajdonsága, hogy szacsitánod a vigraha, és a legfelsőbb úrra is. Miért tudás? De mi ez az álmanda? Ez az álmanda az, amit a lélek kizárólag Krisnával kapcsolatából, akár a vele való együttlétből, akár a tőle való eltávolásból tud tapasztalni. Szóval egy tanítás az Úr Chaitanyának, és hát az ácsárjáinknak is mind, hogy igazából a szeretetnek ilyen foka elérhető. Persze természetesen nem az a fok, amit Srimati Rádaráni tapasztal Krisnától való elkülönülésben, vagy az Úr Chaitanya, de azt a hangulatot, annak a hangulatnak a jellegét, a természetét, azt egy bhakta is elérheti, nemhogy elérheti, igazából ez így mondja Krisnadász Kaviráj Goszvámi, hogy a Krisna iránti szeretetnek ez a legvégső határa. Szóval, hogy ez elérhető, és egy baktának ezt kultiválnia kell, ezt a szeretetet, azáltal, hogy szépen, lassan, megválva az anyagi világhoz, fűződő ragaszkodáshoz, egyre mélyebb és mélyebb szeretetet fejleszt ki az Úr Krisna iránt. Ami szeretet elérése lehetetlen az Úr Chaitanya szolgálata nélkül, és az Úr Chaitanya áldása nélkül. Ez a Gaudiya Vaishnava tradíciónak egy különleges aspektusa. Nagyon sok Vaishnava tradíció van, ahol imádják a legfelsőbb urat, Krisnát. Sok Vaishnava tradíció van, ahol Ráda Krisnát imádják. De Gaudiya Vaishnava tradíció az egyetlen, ami ezt a fajta hangulatot tanítja és meg a baktáknak, és segíti elérni a baktáknak. Nem ugye elérni, visszanyerni a baktáknak. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És amikor Chaitanya Mahaprabhu ezeket a hangulatokat megérte, akkor a testén ugye nagyon különleges változások, ugye így mondja Krisnadász Kaviráj Goszvámi, hogy a testén 10 átalakulás jelent meg. Az aggodalom, az álmatlanság, az elmezaklatottság, a soványság, lesoványodás, a tisztátlanság, az őrült beszéd, betegség, tébolyultság, illúzió, halál vagy halál közeli helyzet. Szerintem csak így elolvasva is elég és okkoló, nem? Főleg, hogyha valaki még nem ismeri, hogy Chaitanya Mahaprabhuval kapcsolatban ezek hogyan kerülnek elő, ezek a fogalmak. Szintén a 14. fejezetben beszél Krisnadász Kaviráj Goszvámi, ugye ennek illusztrálására egy líláról, amikor Chaitanya Mahaprabhu egy nap a tengerparton sétált, és az egyik úgynevezett Csataka Parvata nevű nagyobb homokdűnét a Govardhan hegynek tekintette. És amint meglátta, rögtön ezt a verset elkezdte vibrálni, amit nagyon jól ismertek, ugye Hantájam, a Drirabalán, Haridászja, Vajjó, Jatrána Krishna Charanas Parashatra Mudaha Mánam Tanóti Saha Gógana Yosta Yorjat Páni Iye Szúja Vasafandora Kandamulai. Ja, minden bakta közül a Góvardhan hegy a legkiválóbb barátaim. Ez a hegy mindennel ellátja Krishnát és Balarámát, borjaikat, teheneiket és barátaikat, a tehénpásztor fiúkat, amire csak szükségük van. Ivóvízzel, puha zsenge fűvel, barlangokkal, gyümölcsökkel, virágokkal és zöldségekkel. Ezzel ajánlja tiszteletét az Úrnak, és amiatt, hogy Krishna és Balarám lótuszlába érinti, nagyon boldognak látszik. Tanítás, ugye, hogy hogy érezzük mi magunkat, felszólítom mondom, amikor az Úr Krishna és Rádalámi szolgálatára lehetőségünk van. És elkezdett rohanni a Govardhan hegy felé. Így írja Krisnodász Kaviráj Goszvámi, hogy Csétanya Mahaprabhu szélsebesen futott, hirtelen azonban az extázistól mozdulatlanná elment. Minden ereje elhagyta, és nem tudott tovább menni. Pórusain át kiütésekként tört ki a hús, és égnek meredő szőrszálai olyanok voltak, mint a kadamba virágok. Testének minden pórusából szakadatlanul folyt a vér és a veríték. Egyetlen szót sem volt képes kimondani, csupán torkából tört fel valamiféle gurgulázó hang. Az Úr szemét könnyek, vége láthatatlan özönemosta, és árasztotta el akár a Ganges és a Yamuna találkozása a tengerbe. Szóval ilyen elképzelhetetlen állapot, és hétköznapi gondolkodással ez totálisan félreérthető helyzet. Teljesen félreérthető helyzet. Inkább az, hogy jaj, ezt nem is akarom látni, jaj, inkább ilyen, nem is akarok kapcsolatba kerülni, de bakták tudják, hogy ez a Krisna iránti szeretetnek a legmélyebb extázisa, amit már az anyagi test nem bír elviselni, nem tud tolerálni. És még Csétanya Mahaprabhunak nem volt anyagi teste, transzcendentális teste volt, de ő, mint egy bakta, egy hétköznapi bakta, arra mennyire hétköznapi volt, baktaként viselkedett. És ezt az ácsárjaink magyarázzák is, hogy a Krisna iránti szeretet legmagasabb formáját ez az anyagi test már el se tudja bírni, el se tudja viselni. És ugyanezeket ugye nem csak az Úr Csétanya tanította, hanem az ő vonalába tartozó ácsárjáink is. Hát hogy énekel Bhakti Vinod Thakur? Nayana Jamuna Jari Anivar Tomára Virahe Giridari. Ugye, hogy mi a cím ennek a? Mama Mana Mandive, ugye Rahanis idén Krishna Murari, Sri Krishna Murari azt mondja, hogy Nayana Jamuna Jari Anivar, hogy a könnyeim úgy ömölnek a szememből, mint a Yamuna folyó, azért, mert Tomára Virahe Giridari, azért, mert ó, Giridari, nem vagy velem. Ugye ezt a ácsáreink, lelki tanítómestereink is kinyilvánították. Pont Bhakti Vinod Thakur volt az ugye utolsó, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor bejavítsatok ki. Az életének az utolsó 4 évében ő bezárkózott. Csak egy kis kalickába, egy kis fakaivába bezárta magát, volt egy kis nyílás, ahol egy tanítványa szolgált, és elmerült. Ugye ő, ha jól emlékszem, Kamala Manjali. Bhakti Vinod Thakur. Ugye ezt a fajta hangulatot élte meg, ugyanúgy ő is. Vagy Krishna ugyanezt tanította a Badarikasra, ami bölcseknek, amikor ugye, hát először Udavának, amikor elküldte Vrindávanba őket. Őt, bocsánat. Hát Udava, ugye Gyáni Bhaktának szoktuk nevezni, tudjuk, hogy Krishna örök társa, de kellett neki ez az élmény a Vrindávanban. Krishna Dász Kaviráj Goszvámi pont beszél ezekről a kezdtelésekről, amikor Udava meglátogatja Vrindávani lakókat, és teljesen elképett, amikor ezeket a dolgokat látta. És utána ugye Krishna elküldte őt Balarikasramba, mert a szentek már mindent tudtak Krishnáról, nagyon lemondottak voltak, de erről még nem hallottak, hogy igazából hogyan lehet Krishnát a legbelsőségesebb módon szolgálni. Ugye Balarikasramba mind a mai napig az Úr Nárajan mellett ott imádják Udavának a murtiját, és ezt a bávát, ezt a hangulatot ápolják az ottani bakták magukban. És Srila Prabhupada magyarázza, hogy a Csétanya Mahaprabhu testén ezekben az ilyen eseményekkor ugye megnyilvánult az a 8 extatisztikus tünet Maharanimat az jótát is a tegnapi leckéjében erről is. Aztán amikor a bakták már nem bírták elviselni az Úr Csétanyának ezt az állapotát, hát most gondoljatok be, most nem akarom újra felolvasni, ugye, hogy mi volt a ilyen változások történtek, akkor a bakták csak próbálták megszüntetni ezt az állapotot, és akkor elkezdték ugye hariból, ugye mahamantrát vibrálni, próbálták feléleszteni Csétanya Mahaprabhut, és aztán amikor felébredt újra, először ebbe a köztes tudatába került, aztán a külső tudatát visszanyerte, és akkor csak ugye ez volt mindig az első dolga, hogy ugye megszívta a bakták, hogy óvodnál egy lábánál voltam, ott láttam Rádát és Krisnát, amint egy barlangban bementek, és akkor csak visszalencigáltatok ide. És ezt így mondta, hogy akkor égtelen lármát csapva idehoztatok. Akkor hol vagyok? Miért csináltatok ezt? Ez a 14. fejezet 110-es versében. Csétlen el a hátrába. Szóval ezeknek a ketteléseknek nagyon sok mondani valója, üzenete van a számunkra. Ugye az egyik az, amit Srila Prabhupád is magyar el, és Krisnadász Kaviráj Goszvámi kihangsúlyoz, hogy az Úr Csétanyának mind az öt érzékszervét ebben a hangulatban, érzékszerve teljes mértékben elmerült, ugye Krisna tulajdonságaiban. Ugye szépsége, Krisna szépsége elbűvölte az Úr Csétanya Mahaprabhu szemét, magyarázza. Éneke és kugolájának a hangja, mert hogy ezt ő folyamatosan hallotta már azokban az években, amikor ebben a hangulatban volt. Ugye a fülét ragadta magával, lótuszlábának transzcendentális illatához az óra vonzódott, és transzcendentális édessége a nyelvét igézte meg. Testének érintése pedig tapintó érzékét csábította. Csétanya Mahaprabhu öt érzékének mindegyikét elbűvölte az Úr Krisna öt jelenvonásának egyike. Ugye ez az ő belső bálvája volt, de ez egy üzenet, egy tanítás számunkra, hogy egy bakta ugyanezt a fajta, szádakaként ugyanezt a fajta hangulatot tudja ápolni a szívében, nem kívül, a szívében, és a tudatában úgy felfogni, amikor áratink vagyunk, vagy amikor multitimádunk, hogy ugyanúgy ezek a dolgok az öt érzékszerünket lefoglalva, ehhez a hangulathoz tudnak bennünket hozzásegíteni. Ugye amikor nagy ritkán ebből a hangulatból kijött Csétanya Mahaprabhu, akkor, ahogy említettem, Svarup Damodarnak és Rámadonda Roynak volt a feladata az, hogy az Úr Csétanyának ugyanezt a hangulatát fenntartsák. És hát miket olvastak nekik? Hát mind olyan irodalom, amihez mi még nem döntünk fel, ez tisztelet a kivételnek. Viva Mangala Thakur Krisna Karnamritája, Jayadev Goswami Gita Govindája, vagy Vidyápatinak az odaadó versei, mind olyan személyeknek, akiknek volt személyes tapasztalatuk Krisnáról. Hát ugye Bilba Mangala Thakur Krisna Karamrita első versében magyarán Csintámani Jayati Szómagi Rigurulmé Siksá Gurusca Bhagaván Siksá Nincsa Magi Jat Pála Pallava Kalpáda Kalpataru Pallava Sékarésu Vilász Vajambara Rasa Laphati Jayasi. Hogy ugye ebben a versben ő felajánlja tiszteletteljes hódolatát Sri Krisnának, aki az ő Siksa gurúja volt, aki tanította őt, és Krisnától tanulni, ugye ez egy különleges dolog, személyes társulásban volt, és Csétanya Mahaprabhu egyik előszeretett, vagy legkedveltebb időtöltése volt ezeket a verseket, amit aztán Bilba Mangala Thakur leírt megvalósításának köszönhetően, hogy ezeket ízlelgette, vagy Jayadev Goswaminak a történetéről mindenki tudja, hogy Krisna milyen kegyben részesítette, ugye saját maga írt bele a Gita Govindába. De ez egy másik történet. Ugye ezek a 15. fejezetnek a témái voltak. Aztán 16. fejezet, ami ugye ez is egy bensőséges történet, vagy bensőséges része Csétanya Csaritamritának, az a cím, hogy ugye Csétanya Mahaprabhu megízleli Krisna ajkának az ízét. Ugye itt pont arról beszél, ugye bemutatja azt és hangsúlyozza, hogy a praszádamnak, Krisna praszádamjának és Mahaprasádamjának milyen különleges a természete. Ugye egyszer, amikor megkapta az Ujjaganátnak azt hiszem, a labógáját talán, nem tudom, valamelyik alkalommal megkóstolta a prasádamot. Akkor teljes extázisba került. Ugye mi, ha megérezzük, vagy megkóstoljuk a prasádamot, általában megnézzük, hogy hát van-e végre benne a köl, mustármag, esetleg pedig bele kurkuma, hinget jól megszórta a szakács, vagy nem tudom, még valami, esetleg van-e édesség. De az Úr Csaitanya nem ezt nézte. Ugye azt mondta a Krisnaszka virágkoszony magyarázza, hogy a prasádam milliószor és milliószor jobban ízlett még a nektárnál is, és teljesen elégedett érte az Úr Csaitanyát. Egész teste libabőrös lett, és szeméből megállás nélkül patakzott a könyv. Prasádamot fogadott el. Mondjuk lehet, hogy furcsa lenne, hogy nyelven zokognánk reggel. De itt arról van, hogy igazából ez lenne az ideális. Persze lehet zokogni belsőleg is, anélkül, hogy ez bárki látná. De a hangulat nagyon fontos, amit hangsúlyoz az Úr Csaitanya. És mondja, honnét került ez az íz a prasádamba? Bizonyosan annak köszönhető, hogy Krisna ajkának nektárja érintette. Tudnunk kell, hogy Krisna ajkának lelki nektárja érintette meg a közönséges anyagokat, és átadta nekik minden lelki tulajdonságát. Minden lelki tulajdonságát. Ugye ennek a prasádamnak a jelentőségét már csak egy dolog írta felül, ugye ez a Maha prasádam, ami ugye az Úr Jagannáthtól származott, és valamelyik bakta megkóstolta. És itt írja le Krisnadasz Kaviráj Goszvami Kálidásznak a történetét, aki arról volt híres, hogy akivel találkozott Vajsnava, Vajsnavának az ételmaradékát mind elfogyasztotta. És illedelmes volt, elkérte mindig, de ha nem adták oda, akkor megszerezte valamit. Ugye ez volt az a híres történet, amikor Jadu Thakurának, ugye, egy különleges személy volt, rendkívül tiszta bakta volt, de alacsony származású volt. Tehát, hogy mondjam, a hindu etikett, smarta etikett szerint egy brámana, mint Kálidásza, aki egy brámana családból számolt, nem ehetett volna egy ilyen vajsnavánál. És Kálidásza elment, és mondta rögtön Jadu Thakura neki, hogy örülök, hogy itt vagy, hogy megtiszteled a lakásunkat, az otthonunkat. Gyorsan küldök valamennyi bógát egy brámana házába, gyorsan főzik meg, amit el tudsz a házamba fogyasztani. És akkor mondta Kálidász neki, hogy nem, hoztam neked mangót, és légy szíves, fogyasszátok el, és a maradékát hadd egyem meg. És akkor ezen persze Jadu Thakura teljesen kibukott, teljes mértékben, és akkor mondta Kálidász, na jó, akkor itt nem hergelem a vajsnavákat, akkor elhagyta, de ott hagyta a mangót. És Jadu Thakura, mikor visszatért a házába, akkor látta, hogy ott a mangó, és akkor felajánlották az Úr Krisnának, és a felesége felszolgálta Jadu Thakurának, és aztán a maradékát elfogyasztotta a felesége, és aztán kidobták abba az árokba, ahol hát Indiában sokszor ezeket a szemetet, meg az ételmaradékot, hogy majd a tehenek, kutyák, vagy mindenféle állat megeszi. Igen, nem, de Jadu Thakura egy bokor mögött ott várt, a pillanat. És amint eltűnt a Jadu Thakura felesége, akkor rögtön bement abba az árokba. Hát ha látott valaki Indiában ilyen árkot, ahol ezeket az ételmaradékokat gyűjtik, akkor tudhatja, hogy ez egy milyen hangulatú, illatú és megfigyelk hely. De Kálidásza, az emlékeit töltöttem, látom. Csak meg vannak közös emlékeim. És hát rögtön az volt az első, hogy kihalászta a mangómagot és a mangóhéjat, és előtte leszopogatta, és minden maradékot, amit csak lehetett, ugye elfogyasztott. És a teljes extázisban. És az Úr Csaitanya nagyon értékelte ezt a tulajdonságát Kálidászának. Olyannyira, hogy magyarázat is Krisnadasz Kaviráj Goszvámi, hogy többek között ez volt az oka annak, hogy egyedül Kálidásza kapta meg az engedélyt arra, hogy abból a vízből ihasson, ami az Úr Csaitanya lábát mossa, mielőtt belép a Jagannath templomba. Senki más nem kapta meg ezt a kegyet. Így értékeltem, hogy igenis, hogyha valaki ennyire értékeli a bakták maradékát, az egy olyan odaadást, és olyan lelki vágyat és lelki magasságot jelent, hogy egy ilyen ember megérdemli ezt a kegyet. Aztán ezt nem is írtam ki magamnak ezt az idézetet. De itt van. Feltétlenül fel akartam olvasni. Krisnadász Kaviráj Gószvami magyarázza ezt a dolgot, hogy a bakta lábának a pora, az a víz, amely a lábát mossa, valamint az az étel, amelyet meghagyott, három olyan dolog, amelynek rendkívül ereje van. E három dolog szolgálatával az ember eléri a legfelsőbb célt, a Krisna iránti extatikus szeretetet. Ez mindenki miatt fosztatott szentírás újra meg újra kijelenti. És azt hiszem, nem írtam ki magamnak, hogy még Krisnadász Kaviráj hozzáteszi, hogy ezért minden írtózásodat és minden averziódat félretéve próbálj megszerezni a vajsnaváknak az ételmaradékait. Emlékszem még a Krisna tudat elején, ugye, amikor ezt meghallottuk, ugye 90-es évek elején, 90-91-ben, ez már az extrémitásokba torkollott, ugye amikor valaki nem, ott ültünk a fésznél, emlékszem debreceni templomban, és akkor véget ért a lakoma, mindenki jól lakott, és akkor néztük, hogy kinek maradt a tányérján maradék, és én már történelem, úgyhogy nyugodtan mondhatom, azóta konszolidálottunk. Egyszer mondjuk Nityananda Trajodasi után a bakták a Nityananda lelki memorába úszva, rávetették magukat egymás tányérjára, és transzcendentális őrültségükbe azzal töltötték az idejüket, legalább egy fél óráig, hogy próbálták egymás tányérjáról ellopni az ételmaradékot. Aztán persze utána a Banga Prabhu így a helyére rakod bennünket, de ott hirtelen, amikor ez történt, akkor ő is így elnézően látta, de minden bakta rendkívül boldog volt. És aztán ennek volt egy története, ugye még a mi egyházunk történetében is, aztán amikor már ugye azért konszolidálódott a helyzet. De ez nem jelenti azt, hogy a bakták titokban, ha megtehetik, ne jussanak hozzá más mahatra szállamjához. Jó, menjünk tovább, mert nagyon fogytán van, hogy 9 perc. 17. fejezet, ugye hát már utaltam rá, ugye Krisna testének, vagy Chaitanya Mahaprabhu testének átalakulásairól beszélt. Itt csak egy dolgot említenék meg ebből a fejezetből, már utaltam rá egyébként, hogy ez egy olyan attitűddel is párosult, ami teljes mértékben a gópiknak a hangulata, hogy Chaitanya Mahaprabhu már azon gondolkodott, hogy hát jobb lenne elfelejteni inkább Krisnát. Mert ez elviselhetetlen, ez az elkülönültség. De a következő mondata ez, de hát ha nem gondolok Krisnára, akkor meghal az elmém. Szóval ez a teljes kettősség zavarodottság volt a transzcendentális szinten. Egy jó tanítás a számunkra. 18. fejezet egyik, ugye a fő témája ez az Úr kimentése a tengerből, amikor egy ilyen, ugyanilyen hangulatban a tengert, a Yamuna folyónak nézte az Úr Chaitanya, belevetette magát a tengerbe, rögtön Rádha Krisna és a gópik vízi ketteléseibe találta magát, tehát ehhez a belső hangulathoz milyen testi kondíció tartozott, teljes eszméletlen állapot. Olyannyira, hogy a bakták, amikor keresték, nem is találták meg, csak mentek végig a parton sehol, és Konarknál egy halász kifogta a hálójában, mert azt hitte, hogy valami nagy hal. Miért? Mert nem ismert rá, hogy ez egy ember, a teste annyira megváltozott. De most Konark, Jagannath Puritól 35 kilométer. Csak én kevesebb tegnap direkt megnéztem a Google Maps-be, mert én ilyen 10-15 kilométerre emlékeztem, viszont a kocsival gyorsan meg lehet tenni, de 35 kilométer. És amikor a halász kifogta, akkor hirtelen ő is teljesen megőrült, transzcendentális szempontból, és loholta valami segítségért a tengerparton, hogy segítsen valaki, hát addigra már odaértek Farudamodárék is, és mondta, hogy segíts, szellem szállt meg. És akkor elmondta, hogy mi történt, valami furcsa testet kifogtam, megérintettem, és nem bírok magammal, ilyet még nem tapasztaltam magamon. És amikor ugye ilyen esetben a szellemektől való félelemtől hajt az Úr Narasimhadev mantráját vibrálom, akkor még rosszabb lesz. Ugye nem értette, hogy miért, hát ott tudják, hogy miért. És akkor bemutatták Szarudzsámodárból szemét, hogy ő igazából egy nagyon híres fölkerekségen ismert híres szelleműző, hogy bízd csak rá maga. És akkor Szarudzsámodár elmondott néhány mantrát, meg jól megpofoszták. És akkor bakták mondták, most már rendben leszel, és tényleg jobban is lehet. És akkor ott bakták ugyanúgy, ahogy már említettem, feléhesztették az Úr Csétanyját. Tehát aztán 19. fejezet, ami azt gondolom, hogy az egyik legszomorúbb, számomra legszomorúbb fejezet. Nem beszélek az egész fejezetről, de a fő témája ugye minden évben, az Úr Csétanyá szokta küldeni Jagadananda Panditot, Maharani Mataji is utalt rám tegnap, hogy vigyen ruhákat, élelmiszert, Mahaprasadamot az anyukájának is ajánlja fel a tiszteletteljes hódolatát, és biztosítsa arról, hogy amikor ételt ajánlja neki az otthoni pudzsájába, akkor ő mindig elfogadja személyesen ott van. És ugyanígy meglátogatta Advaita Ácsárját is, és Advaita Ácsárja egy misztikus üzenetet küldött Csétanyá Mahaprabhunak. Ezt így szólt Jagadananda Pandithoz, azt mondja, ez a 19. fejezet 20-21-es verse mondja el, hogy kérlek mondd el, Sri Chaitanya Mahaprabhunak, aki háborodottként viselkedik, hogy itt mindenki épp úgy megőrült, mint ő. Azt is tudasd vele, hogy a piacon senki nem akar már rizst venni. Aztán mondd el neki, hogy azokat, akik most az extatikus szeretet őrületében élnek, nem érdekli többé az anyagi világ. Közöld vele azt is, hogy valaki, aki szintén eszét vesztette, az extatikus szeretettől, az Advaita Prabhu üzeni neki a szavakat. Szóval egy elég különleges üzenet, ugye nem értette senki. És aztán ugye Szarup Damodár Goswami, ugye, hát ő beleérezte, hogy erről van szó, és de akarta, hogy az Úr Csétanyá válaszoljon arra, hogy ez micsoda, mi ez az üzenet. Mondta, hogy hát én nem értek semmit. És Csétanyá Mahaprabhu így válaszolta, hogy Advaita Ácsárja az Úr nagy imádója, és alaposan ismeri a védikus irodalomban lefektetett szabályozó elveket. Meghívja az Urat, hogy jöjjön és fogadja el az imádatot, aztán egy ideig itt tartja a Murtit, hogy imádhassa. Aztán, amikor befejezte az imádatot, a Murtit máshová küldték, ugye? Nem ismerem a szonet jelentését, azt sem tudom, hogy mit forgat Advaita Prabhu a fejébe. Itt magyarázzák az ácsárják, és talán a Virács Goswami nem részletezi ezt a dolgot. Az ácsárják magyarázzák, és Sira Sivaranda Swami Maharaj is erről beszél, hogy igazából itt Advaita ácsárja üzen neki, hogy ahogy te megőrülsz Krisnától való távol létedben, ugyanúgy mi már itt teljesen megőrültünk a tőled való elkülönbéstől, hogy most már légy szíves, eddig a játék, hogy fejezd be a keszteléseidet, mert ezt már nem lehet fokozni, nem lehet tovább elviselni. És így megvan ezek az ácsárjáink, hogy Advaita Ácsárja megkérte. Ugye ő hívta meg az Úr Csétanyát, hogy segítsen a Kalikol embereinek, tehát őnek joga volt ezt mondani, hogy akkor most itt a vége. És ugye itt innéttől kezdve, amikor ez az üzenet megérkezett, már mindenki sejtette, hogy igazából itt közeledik ez az az esemény. És hát Csaitanya Mahaprabhu innéttől kezdve, az üzenettől kezdve, így megérez a Krisnadász Kavirás Goswami, hogy ugyanabban a hangulatban került, eddig is, de most dominánsan szinte teljesen. De amikor Udava megérkezett Vrindávanba, és Srimati Rádánál, amikor meglátta Udavát, és hallottott Krisnától jött, hogy elkezdett őrültként egy méhecskéhez beszélni. Ezt a, ugye ez a Brahmana Gita, amikor Srimati Rádánál ezzel a méhecskével beszél, ugye Krishna állnak ügynökeként fogja fel, és a lelki boldogság és transzcendentális szenvedés minden hullámát, hullámvölgyét és hullámhegyét megélve ebbe a beszélgetésbe az Úr Csétanyá is teljesen el. Szakadt a külvilágtól, és ebbe a hangulatba merült el. Ugye aztán természetesen ugye ennek a végkifejlete az lett, hogy az Úr Csétanya elhagyta ezt a világot. Nem véletlenül Krisnadasz Kaviráj Goszvámi nem volt hajlandó erről részletesen is írni, eléggé fájdalmas volt a bhakták számára. Erről más szerzők, Vrindávan Dász Thakur például bővebben is írt. Ez is volt az egyik ok, hogy ő részletezte, és hát azt mindannyian tudjátok, hogy a Tota Gopinát templommúrtiába beleolvadt, és úgy gyakorlatilag fizikai testet nem hátrahagyva eltűnt a világból, visszavonta így a ketteléseit. De mielőtt ezt megtette volna, a 20. fejezetben ugye Krisnadász Kaviráj Goszvámi magyarázza, hogy elmerült abban a 8 verszakban, amelyet ő szerzett, ő írt, ugye Siksástakamnak a hangulatába. Úgy Krisnadász Kaviráj Goszvámi magyarázza, hogy a hétköznapi embereknek írt. Idézően a közönséges baktáknak, persze nincsenek közönséges bakták, a hétköznapi baktáknak, hogy elvezesse őket a Sraddhától a prémáig. Ugye lelki tanítómesternek Srila Prabhupád is magyarázza, hogy ebben a Siksástakamban gyakorlatilag a lelki életnek minden aspektusa benne van. Tehát ami nincs, tehát hogy minden, tehát a szó szerint minden. Tehát nincs olyan dolog a lelki élet és a lelki tökéletességgel kapcsolatos dolog, ami abban 8 verszakban nincs benne. És Csétanya Mahaprabhu ezeknek a verszakoknak a hangulatát ízlelgette meg és merült el benne, aminek aztán a legvégső kifejlete, ugye jól ismeri mindenki, Siksástok a utolsó verszakát, ugye ez az Ashrishya Vápadára Tampinasztumam, a Vásanám Marmahatáka Rótuvá, Jathát a Tává, Vidáltható Lampató, Mag Pránanátasz, Tusza Évanápara, Mag Pránanátasz, ugye ez a Pránanát, ugyanaz, mint ahogy ami jött Jagannath Puriba ezzel a hangulatban, hogy újra itt van életem, Uram. Úgy mondja, hogy ölelje csak Krisna szorosan magához e szolgálóját, aki lótusz lábához roskad, vagy taposson rám, s törje össze szívemet azzal, hogy sohasem jelenik meg előttem. Végtére is egy kórhelyő, aki kedvére megtehet bármit, ám mégsem más, mint szívem imádandó rá. Szóval azzal számomra ez az üzenet, hogy Csétanya Mahaprabhu, és ugye Krisnadasz Kaviráj Goszvámi végére ezt beletette, ezt a kettelést, ezt a hangulatot, hogy azt sugallja, hogy a Siksástaka imák tulajdonképpen minden gúdja Vaisnava baktának a szívének a közepébe kell helyezni, mert az ezekről szóló meditáció, az ezeknek a hangulatába való elmerülés gyakorlatilag egy közvetlen kapcsolat, egy közvetlen lépcső, vagy egy, nem tudom, egy lift, vagy egy rakéta, minek elvezzen, hogy az ember legmagasabban Isten szeretet szintjére tudja vezetni. Ugye rendszeresen vibráljuk, Trinádra piszunk csinálat arról, aki szerintem már nem innen állban élessük képeni a Szodahari harmadik verszakot. Ugye ezek az elejes radától, a prémáról, hogyan gyakoroljuk a lelkéletet, hogyan énekeljük a szenneveket. De ezeknek mind a végkifejlete, ez a fajta mély, különös, elkülönülésben végzett, extatikus szolgálat, amit az Úr Csétanya ezekkel ketteléseivel tanított nekünk. Bocsánat, túlvittem 2 perccel az időmet, köszönöm szépen a figyelmet. Nem tudom kérdésekre, szerintem most már nincs idő, esetleg ha van, akkor meg tudok megpróbálni válaszolni.
Igen? Ja, van egy kérdés, hogy miért pont a Tota Gopinát nem tudom,
nem tudom. Én annyit tudok, hogy nagyon sok időt töltöttek a Tota Gopinát templománál. Az, hogy pont miért, nem tudom, esetleg valakinek van erre vonatkozó ismerete.
Hát
igen, hát Gadadhar Pandit pont kérdő. De hogy közvetlenül mi a... nem tudom. Hát ez egyik legkülönlegesebb murti Jagannáthán kívül. Eleve ülőhelyzetű murti, hanem egy gyakori dolog. Ugye ennek is megvan a történet, arra most nem beszélni is rá idő. Köszönöm szépen! Srila Prabhupád ki!
Jaj!
Csaitanya Charitamrita ki!
Jaj!
Jaj! Jaj!
Jaj! Jaj!